Sziasztok, ez a Hazabeszélők, a Magyar Foci Podcast 14. adása. Szervusz, Béci. Most nem kérdezem, hogy voltál nem este, mert tudom, hogy igen. Nem fáztál? Jó idő volt még tegnap.
Hát igen, nagyon jó idő volt. Három pulóver mellett is fáztam, úgyhogy próbáltam kabátot inni magamra, de hát ebben a hidegben még az se kellemes.
De egyébként nem lehet bozogni. Én nem voltam meccsen, csak most, hogy jöttem, az így rájöttem, hogy én tulajdonképpen utálom a telet, mert rajtad van a hátizsák mindenféle cuccal, kabát, és akkor próbálj meg leülni az egyébként többet ödlekedésen, így összehúzod magad, szörnyűséges, borzasztó utálom a teret, meg nem is olyan jó itt se járni. De mást kérdezek, mész az Európa-bajnokságra? Megvannak a csoportok, majd mindjárt beszélünk róla. Sorbált-e jegyekért online felületeken?
Hát én regisztráltam, úgyhogy hát remélem a legjobbakat. Ugye én már korábban is mondtam, a korábbi adásban se annyira örülni Skóciának, és hát megkaptuk Skóciát, úgyhogy...
Megvan Skócia, igen.
Én mindenképpen a skótok elleni mérkőzésre szeretnék menni, már csak azért is, mert ugye róluk köztudott, hogy elképesztő hangulatot tudnak teremteni, de ráadásul nagyon kedvelik a magyarokat. Harmadrészt pedig szerintem a csoportunkban ez lesz a legérdekesebb mérkőzés majd.
De az angolokkal szembeni történelmi ellenérzések olyan békés egyetértést teremtenek majd két szurkoló tábor között, hogy a békés egyetértésben megy majd a viszkizés. Ugye már csak azért is sajnálom, én valószínűleg nem fogok majd tudni kijutni nyáron Németországba, de ez az egy ilyen például sajnálom, hogy nem lehetek majd ott. És akkor vágjunk is rögtön bele, EB csoport, menjünk történeti sorrendbe, Svájc ellen fogunk kezdeni, rögtön egyébként a második napon, mert ugye az A csoportba sorsoltak minket. Szerinted Svájc ellen milyen esélyeink vannak, ugye? Nem lehet azt elengedni, hogy azért ott van egy Shaqiri, Granit Xhaka, két brutális Premier League tapasztalata rendelkező és nagy nemzetközi tapasztalata eleve rendelkező svájci játékosok. Ellenük, és akkor többiek ellenük nem is említettem, milyen esélyekkel menjünk neki szerinted, és rögtön az első csoportmeccsnek.
Hát én megmondom őszintén, hogy ebből a csoportból egyedül Svájcnak nem örülök. Szerintem minden esélye megvan arra, hogy csoport elsőként jusson tovább ebből a csoportból. Ugye ők, rajtuk nehéz kiigazodni. Ugye korábban az volt velük kapcsolatban a jellemző, hogy inkább ilyen bunker focit játszó csapat volt. Ilyen 1-0-ákkal nyertek általában. Most arra viszont ez megváltozott, és egy elég masszív támadó futballt játszok. Ugye most is a csoportban azért elég sok gólt szereztek. Ugye ez a Izrael-román csoport volt, ugye, ami elég komoly mérkőzések voltak, és ugye született az én Svájc részére például a 3-3-as mérkőzés is, akár a Fehéroroszország ellen, úgyhogy azt nem lehet mondani, hogy most feltörni a kapuhátukat, mindenképpen nehéz mérkőzésre számítok, és tényleg azt gondolom, hogy szerintem ebből a csoportból jelenleg, a jelenlegi forma alapján Svájc a legjobb is. Abból a szempontból talán jó, hogy velük kezdjük, hogy mégis érdemesebb mindig a legerősebb csapattal kezdeni az Európa-bajnokságon, de nem számítok könnyű mérkőzésre.
Nagyon érdekes egyébként, nem tudom nézte, de a svájciak az utolsó 3 vagy 4 selejtező meccsüket nem nyerték meg. Volt 2 vagy 3 döntetlen, és a legvégén, már akkor mindegy volt, kikaptak a románoktól. A románok azzal jutottak ki, azzal az eredménnyel, de Svájc egy Koszovóval, egy Izraellel, egy Romániával felálló csoportban nem nyerte meg az utolsó 3 vagy 4 meccsét. Ez nekem valami érdekes volt, és egyébként korábban otthon Belarus ellen szinte volt egy 3-3-as döntetlenjük. Nem jelzi ez azt szerinted, hogy egy kicsit hullámzóbb a teljesítményük?
Szerintem inkább azt mutatja, hogy egyrészt azért nem egy nehéz csoportból jutottak ki, másrészt amikor már lehetett látni, hogy ők valószínűleg ki fognak jutni, akkor egy kicsit visszavettek a tempóból. Ez mondjuk nem biztos, hogy annyira jó ötlet, hogyha a csapat ennyire kienged. De hát azért azt gondolom, hogy az EB-n mindenképpen, hogy is mondjam, motiváltak lesznek rá, de első nekik azért félig hazai pálya lesz, főleg a svájci játékosnak, rengeteg svájci
játékosnak. Nagyon sokan is jól ismerik a német stadionokat, persze.
Ráadásul egészen biztos, hogy a földrajzi közelség miatt is rengeteg svájci szurkoló lesz majd a találkozón. Én tényleg azt gondolom, hogy talán stílusban is az egyik legnehezebb lesz a magyar válogatott számára majd Svájc ellen játszani.
De ennél közelebb csak a következő ellenfelünk van földrajzilag. A rendező Németország, akikkel 4 nappal később játszunk Stuttgartban, június 19-én, majd 23 lesz a skót meccs utána. Na, a németek az egy érdekesebb kérdés szerintem. Ugye tavaly előtt az EB-n, és a Hajdúbe István is nagyon sokszor elmondta, szombaton sorsolás alkalmával, hogy 8 perce voltunk gyakorlatilag egy müncheni továbbjutástól, ami azért nagyon keményen beleköpött volna a németek lemesébe. Eltelt 2 év, rengeteg, de rengeteg változás volt a mi játékos keretünkben, és főleg az övékben. Ott egyébként azóta egy edzőváltás is volt, ugye mindenféle botrányos körülmények között. Előbb Löw távozott, azt mondjuk lehetett tudni 21-es evinten. Aztán most érkezett Nagelsmann, mert hogy az előző edző nagyon csúnyán nem jött be. Szerinted a németek tömire számít, és most tényleg próbálj meg félretenni, mert mindenki előtte az összes toposzt ezzel kapcsolatban, hogy hazai pálya rendben van, nyilvánvalóan terház lesz, de hát ezt egyébként akkor is megtennék a magyarok, hogyha nem a németekkel játszanánk. Nyilvánvaló, hogy terház lesz, és ez nyilvánvalóan meglöki majd a német játékosok teljesítményét. Futballban hol tartunk szerinted hozzájuk képest? Okozhatunk megint olyan meglepetést, mint a Nemzetek Ligájában, ahol el is vertük őket? Vagy szerinted ők vágnak majd inkább nekünk vissza ezért, és nem engedik, hogy nagyobbat lépjünk akár a továbbjutás felé? Mert azért hazai pályán nekik, és most tényleg visszatérve ide, mégiscsak hazai pályán nekik kiesti, az egy lemoshatatlan szégyen lenne. És még úgy is egyébként, hogy ha valaki nézte a németeknek a játékát elmúlt hetekben, hónapokban, nyilván nem volt tétmencsük, csak barátságos meccseket játszottak, azért így érezheti, hogy nincsen minden rendben a németeknél. Te hogy látod?
Nekem az jut eszembe, hogy a 2006-ban ugye szintén Németországban volt a labdarúgó világbajnokság, és hát azért tudni kell, hogy ott is nagyon rossz formában volt a német válogatott. Ugye Jürgen Klinsmann volt akkoriban a vezetőedző, és bizonyos Joachim Löw volt a másodedző, és hát mindenki temette akkor a német válogatottot, hogy uramisten, le fognak szerepelni. Aztán ezzel szemben a világbajnokságban már az első mérkőzésen Costa Rica elleni gólgazdag 4-2-es győzelem után egészen a bronz mérkőzésig repültek. Tehát, hogy én semmiképpen nem temetném a németeket, ők hazai pályán lesznek. Nyilván lesz rajtuk teher, de én azt gondolom, hogy Nagelsmann egy nagyon jó vezetőedző.
Ebben nincsen mit egyébként.
És szerintem ő nagyon össze fogja rakni ezt a csapatot így, hogy nem 2-3 napja lesz rá, hanem 2-3 hete. Azt gondolom, hogy neki az ő vezetésével azért ez a német válogatott nem fog kudarcot vallani. És azt mondom, egyébként az első kalaposok közül talán a legkönnyebbet kaptuk, viszont azt se felejtjük el, hogy a hazai pálya előnye ilyenkor kontinens tornákon mindig lejt a hazai csapat felé. Ez alól egyedül kivétel Katar volt, mert ők olyan szint egyenlők voltak, hogy rajtuk még a hazai pálya előnye sem segített. De itt azért azt gondolom, hogy ilyenkor megesik az, hogy két-egy szituációban inkább a házigazda felé szoktak billenni a játékvezetőt. Én nem gondolom egyébként, hogy a németek le fognak szerepelni. Az a más kérdés, hogy mennyi értelme van még mindig szegény Thomas Müllert erőltetni, tehát hogy jó, hogy nem, már Miroslav Klózét hozzák vissza. Be lehet, hogy ez a német válogatott még azzal is jó.
A Klóze egyébként szerintem simán beférne ebbe a német támadósorba, igen, ezt akartam mondani, hogy így túl a 40-en is.
De ezt is semmiképpen sem temetném, és hát hogyha a németek hozzák azt, amit ugye Nagelsmann össze tudja rakni ezt a csapatot, akkor én azt gondolom, hogy azért a németek előtt egy jó EB állhat. Tény, hogy kérdéses, hogy egyébként ez a sajtó, ami nyomást helyez most erre a nacionálfre, ez mennyire fogja megbénítani a csapatot. Tehát itt most Nagelsmannnak nem csak jó edzőnek, de nagyon jó pedagógusnak is kell lennie. Nagyon nehéz örökséget veszett, nyilvánvalóan most mindenki veri a falat a németeknél, hogyha kudarcot vallanak, akkor mi lesz? Nem lesz egyszerű. Tudjuk, hogy Németországban a labdarúgó szövetségnél is jelentős változások történtek, a sportigazgatónak is távoznia kellett, egy teljes futballreformot akarnak létrehozni most megint németeknél, mert félnek attól, hogy egyébként el fogják veszíteni a vezető pozíciójukat. Tehát egy nagyon érdekes, hogy ezek mondjuk mennyire fogják rányomni a óriási nyomás mennyire fogja rányomni a bélyegét a csapatra. De én most azt mondom, ismerve tényleg Nagelsmann képességére, szerintem ő rendbe fogja tenni ezt a csapatot.
Amikor két hete arról beszéltünk, hogy a magyar válogatottnál is szinte minden pozíciót érintettünk, hol kellene még javítani, hol van még rettenetesen sok meló, hol kell bővíteni esetleg a keretmélységet. Szerinted lehetséges, hogy a németeknél ugye ezekkel a gondokkal néznek szembe? Ha egyébként nem is annyi, vagy akár nem is annyi pozíció esetében, akár nem olyan vékonyak egy-két helyen, de a problémák hasonlók lennek a miénkhez?
Igen, valóban ugye náluk is problémát okoz az, hogy nincs egy igazi vérbeli csatárok. illetve én mindig Müller, ha most már 30, jövőre 35 esztendős Müllerre támaszkodik támadásépítések terén. Ugye elképesztően hiányzik Toni Kroos, aki ugye már visszamondta a váltottságot, és valószínűleg is fog visszatérni. Tehát igazából a legfontosabb posztokon van szenved hiányt jó játékosokból a német válogatott. Hát nagyon jó kérdés tényleg, hogy Nagelsmann mit tud kitalálni, de mondom, én nem temetném a németeket, hazai pályán ők biztos kettőzött erővel fognak
játszani. És akkor rendelkeztünk a harmadik ellenfélhez, mint az előbb már említettük, 23-án a harmadik csoportmes Skócia ellen lesz, szintén Stuttgartban. Itt amire számít az, hogy nekünk van két Premier League játékosunk, ők meg dugik vannak vele, a Lutontól elkezdve a Nottingham Forest-re, Leeds United, és így tovább. Nyilvánvalóan nem ebbe kellene mérni két válogatott játékereit. Egyébként itt érdemes talán megjegyezni, hogy ebből az aljelű négyesből a magyar válogatotté a Transfermarkt szerint a legkevésbé értékes válogatott. Ha pontosan emlékszem az összértékre, hogy 178 millió eurót számoltak, skótok vannak 184, és a másik kettőt most meg sem jegyeztem. Nyilván a német és a svájci keret értéke, összértéke az jóval-jóval feljebb van. Szerinted ugye nem ebbe kell mérni, hogy kinek hány Premier League játékosa van, de a skótoknál vagy Premier League-ben vannak, vagy a skót bajnokságban játszanak, vagy alsó vonalú angol csapatoknál. Nem ebbe kell nyilván mérni, de nem aggasztó ez szerinted, hogy jelentősen erősebb bajnokságokban játszanak az ő játékosaik, és nem riasztó adat-e az, hogy még a spanyolokat is megverték. A visszavágót már elveszítették Spanyolországban, azt a meccset én pont láttam is. A vereség ellenére valami döbbenetes volt egyébként, hogy a skótok milyen focit nyomnak. Beszélgettünk ugye a sorsolás napján egy picit mi ketten, és akkor azt mondtad, hogy szerinted pont a skótok ellen dőlhet el a továbbjutás. Ebben az esetben, ha így lesz, akkor meg lesz a továbbjutás, mert én jelenleg nagyon azt érzem, hogy a skótok ott fociznak majd le minket, ahol akarnak. És ezt nem akarom vészmondárkodásnak szánni, tőlem szokatlan módot, hanem most jelenleg azt érzem, hogy sokkal gyorsabbak, sokkal fizikálisabbak, és sokkal kevésbé szenvednek olyan dolgokban, amit nekünk meg kellene oldani, és erről ugye már szintén beszéltünk két hete. Szerinted mi lesz a skótok ellen, és tényleg így dől le majd a továbbjutás? Mert az akkor azt is jelenteni, hogy akkor az első két meccsen eljutottunk oda, hogy még a továbbjutásért játszunk.
Én tényleg azt gondolom, hogy a skótok ellen fog eldönni a továbbjutásunk, sőt a skótok szempontjából is ott fog eldönni az ő továbbjutásunk, és ezért is gondolom azt, hogy nagyon jó mérkőzés lesz. Az egy dolog, hogy Premier League játékosokkal vannak tele, de azért egy fárasztó Premier League szezon után nem vagyok feltétlenül biztos benne, hogy a skót csapat friss lesz majd. Ugye ezt azért tudni kell a skótokról, hogy úgy jutottak ki egyeneságon, hogy az első öt meccsüket megnyerték, majd utána szeptemberben még megverték ciklus, majd utána jött öt darab, egészen pontosan, elnézést, három darab vereség és két darab döntetlen. És olyan csapatok ellen, mint például Grúzia nem tudtak nyerni, tehát nagyon leeresztettek. Jó tény, hogy Franciaország és Spanyolország ellen azért ki lehet kapni, meg Anglia ellen azért ki lehet kapni, de azok a mérkőzések szerintem nem néztek ki olyan jól. Tehát most pont az, hogy én azt látom, hogy a skótoknak egy kicsit lejtmenetben vannak. Így az őszi mérkőzéseken már nem nézett ki annyira jól ez a csapat. Azt nem mondom, hogy a fáradtság miatt, szerintem inkább azért, nem most már sokkal jobban felkészülnek az ellenfelek abból a, hát egyébként elég masszív, sokat futó játékban, mint amit a skótok produkálnak, de ez értető is, hiszen Premier League-ben játszik a játékosok többsége. De azért tudjuk, hogy a Celtic meg a Rangers is a hazai bajnokságban egy elég kemény támadó futballt játszik. Egy nagyon őszinte mérkőzésre számítok. Én nagyon meglepődnék, hogyha egy gólos mérkőzés lenne. Szerintem menni fog majd az adok-kapok, mint a 2006-ban a magyar-portugál mérkőzésen. Én ezért is szeretnék többek között majd eljutni erre a találkozóra.
A szurkolok, hogy sikerüljön, tehát hogy igen, abszolút jó lenne, persze.
Én ezért gondolom, mert szerintem tényleg egy két azonos erősségű csapat fog játszani egymás ellen, tehát hogy ezért is gondolom, hogy nagyon izgalmas mérkőzés lesz.
Akkor a B csoportunkat megbeszéltük. B csoportra talán még egy picit érdemes kitekintenünk. Itt összejött egy olyan, hogy Olaszország, Horvátország, Spanyolország, most nem kalapsorrendben mondtam, és Albánia. Majd berakom az epizód leírásba a képet, ahogy a albán szövetség, mondjuk, hogy majdnem zokokba, de azért mégiscsak mosolyogva vették tudomást, hogy milyen négyesbe kerültek. De most az albán továbbjutási esélyekről itt ebben a podcastban talán nem értünk szót. Ez lehet a albán csoport, vagy te láttál még érdekes akár párosokat, akár négyesek.
Vannak nagyon érdekes négyesek, de egyértelműen a B csoport a halálcsoport, és szerintem Albánia abban a szempontból lehet érdekes, hogy akitől pontot tud elcseni, az lehet, hogy nem is fog tovább jutni. Ugye azért tudni kell, hogy a négy legjobb csoport harmadik is tovább juthat, de ha itt a halálcsoportban a nagy csapatok egymás jelen elszedik a pontokat, akkor könnyen lehet, hogy ebből a halálcsoportból csak ketten fognak tovább menni. És mind a spanyol, mind a horvát, mind az olasz esetében azért mondjuk csalódás lenne, hogyha nem jutnának be a legjobb 16 közé. Én azért azt szoktam mondani, itt az EB-n a csoportkör után olyan, mint egy új Európa-bajnokság kezdődne, hiszen tényleg a leggyengébb 8 csapattól elbúcsúzunk, és onnantól kezdve tényleg akik tovább jöttek a csapatba, az a tényleg a 16 legjobb európai csapat, és ezek egyébként a világban is az egyik legjobb csapatoknak számítanak, azt hozzá kell tenni. Albánia esetében ez már egy érdekesebb, de lehet egyébként Albánia pont olyan lesz, mint mondjuk Magyarország volt a 2021-es EB-n, hogy egyik kis tán az utolsó mérkőzésig lehet esélyük. Ugye, mi mondtam, hát a csoport harmadikként is tovább lehet jutni. Ebből a szempontból szerintem a mostani lebonyolítás sokkal érdekesebb. Én mindenképpen kíváncsi leszek. Én azt mondom egyébként, hogy a spanyolok és az olaszok fognak tovább jutni, és talán a horvátok szerencsés harmadikok lehetnek.
Akkor itt most lépjünk vissza, és kezdjük el a csoportbustrát. Ki fog szerinted tovább jutni első két helyen, harmadikokban most igazán nem megyünk bele, első két helyen kijuthat tovább a német, magyar, svájci, skót csoportból?
Akkor én most haza beszélek, és azt mondom, hogy Magyarország és Németország.
Csoport sorrendjét is tükrözi nálad?
Akkor német,
csak továbbjutó. Akkor német-magyar továbbjutó. Én ide bemondok egy német-svájcit, és reménykedünk a jó harmadik helyben, aztán majd engem lehet anyázni. C csoport, itt van egy olyan, itt szerintem az EB leggyengébb csoportja jött össze. Szlovénia, Dánia, Szerbia, Anglia, itt is kérek tőled két továbbjutót.
Hát ez tényleg a leggyengébb csoport, de azt mondom, hogy elsők lesznek a dánok, másodikok lesznek az angolok.
Én fordítva gondolom, én egy Anglia-Dániát látok, mert Angliának, mint tudjuk, a legnagyobb ellenfele minden tornán önmaga, és ez szerintem most sem lesz máshogy. Egy szlovénok elleni meglepetés vereséget még simán bele is látok ebbe az angol válogatottba, aztán majd Southgate elkezd segberúgásokat osztogatni, ahogy szokása, és akkor majd összekapja magukat a későbbi szakaszokban. Én itt mondok egy Anglia-Dániát, aztán majd a többi
kiderül. Én belejavítanék, szerintem az angol válogatott legnagyobb ellensége Gareth Southgate, de...
Tulajdonképpen benne van az önmagába. Ugyanaz, vagy a kapitányaik, vagy a játékosaik szúrnak ki mindig saját magukkal, imádják. Aztán van egy olyan, hogy itt van már egy pótselejtezős, akit még nem tudjuk, hogy ki lesz az A-ligából. Most háromból leszünk kénytelenek tippelni, ami úgy hangzik, hogy Hollandia, Ausztria, Franciaország. A D-csoport.
Én azt mondom, hogy Franciaország és Ausztria. Ausztria nagyon jó.
Na, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Hollandokat miért nem látod a legjobb 16 között?
Én már láttam az országokat játszani, többek között a németek ellen is. Szerintem Európa egyik legjobb csapata. Szerintem Ausztria most 2016-tal ellentét, most valóban Ausztria lehet az egyik meglepetés csapata ennek az EB-nek.
Ezt pontosan 2016-ban mondták róluk utoljára, irtózatos lebőgés lett a vége, én jól emlékszem. Ugye velünk is voltak egy csoportban, már ahogy ellenünk is játszottak, mindegy, ez 7 éve volt, jövőre már 8 éve lesz. Én itt mindenképpen Franciaország-Hollandia továbbjutást mondok, mert Európa egyik legjobb csapata Franciaország, nyilván a világé is, és szerintem a hollandok megerősödtek most annyira a sorozatos blamákat követően, hogy most már azért tényleg följebb lépjenek még egy szintet, és megmutassák azt, hogy visszatértek. Minden esélyben is van egyébként, tehát egy olyan védelemmel, ahol Virgil van Dijk van hátul, elől Cody Gakpo van az akár szányban, akár feltolva klasszikus csatának. Én nem gondolom, hogy egy Ausztria az komolyan nem fél lehet a hollandoknak. Ezeket majd fölírjuk, és majd meglátjuk, hogy kinek lesz igaza, majd elzárom valami szépbe a papírdarabokat. Egy csoport az úgy néz ki, hogy egy pótselejtezős, Románia, Belgium és Szlovákia. Ez is érdekes. Szlovák válogatott, ezt szerintem leszokták írni. Most mit hozhattak ki magunkból?
Szerintem ugye ők a portugál csoportból jutottak tovább, és egész tetszetős játékot nyújtottak. Én megmondom őszintén, nem is akartam, hogy összesorsanak minket a szlovákokkal. Mert valamelyet a szlovákok...
Pláne úgy, hogy még a románok is ott vannak, az 100 év zárt kapu előre, de ezt most adjuk.
Igen. Egyik érdekes ez a csoport, mert hogy pótselejtezőből még Ukrajna is kiutat, és akkor tulajdonképpen ez a Kárpát-medencei csoport egy kis...
Kárpát-medencei triók, plusz egy Belgium, nem tudjuk honnan.
Igen, hová jönnek a belgák. Na mindegy. Én azt gondolom, hogy hozzáteszem, hogyha itt Ukrajna bejut egyébként a B-ágról, akkor én azt mondom, hogy Belgium és Ukrajna lesz a továbbjutó. Ha nem, és mondjuk más csapat, akkor meg azt mondom, hogy Belgium és Szlovákia.
Én is egy belga-szlovákot mondok, tehát jó az ukrán csapat egyébként, kimondott élvezet volt nézni a angolok elleni egy-egy végződött selejtezőket néhány hete hónapja, kétségtelen Mudrikkal, s a többivel, tehát hogy teljesen rendben van ez az ukrán válogatott. Szurkolok is nekik egyébként, hogy kiussanak az EB-re a pótselejtezős kisligájukból. Én itt egy belga-szlovákot mondok előre, aztán, hogy az ukránok majd, ha ők jutnak ki egyáltalán, mit tesztek hozzá, azt majd meglátjuk, és akkor egy csoport maradt hátra az F-jelű. Itt is van még egy pótselejtezős, és aztán úgy néz ki, hogy Portugália, Törökország és Csehország. Na itt mit mondasz, mert ezen én nagyon sokat gondolkodtam.
Hát a portugálok nálam adottak, mert csak azért is, mert akármilyen furán hangzik, Cristiano Ronaldo tulajdonképpen, mivel nem nagyon van megerőltetve a szaudi bajnokságban, itt tulajdonképpen olyan, mintha a portugál ajutott lenne a klub csapata, de az egészen biztosan egy viszonylag kipihenten fog érkezni az EB-re, meg szerintem most Portugália, nálam Portugália az egyik nagy esélyes ennek az EB-nek a franciák mellett, én nagyon...
Ezzel is egyet tudok abszolút érteni, nagyon rendben van most ez a portugál válogatott, és nem csak a selejtező miatt, abszolút látszik, hogy egyben vannak rakva, nagyon perce.
És én még egyébként a cseheket emelném ki, ugye hát játszottunk ellenük is elképesztően kellemetlen ellenfél, egy nagyon komoly, brusztolós, egyébként agresszív futballt játszanak.
Igen, kimondottam.
Nagyon kellemetlen ellenfél, remélem még egyszer nem játszunk ellenük, mert szanaszért rúdostuk egymást a barátságos mérkőzés, ami egyetem magot, úgyhogy mindenképpen meg érdekes, hogy innen a CIA-ról egyébként a görögökre látom a legnagyobb esélyt. Ez egy görög-török mérkőzés, az minden szebb.
Németországban
egy görög-török. Ugye ezért nyilván tudjuk, hogy több millió török él Németországban, de elképesztően sok görög is él az országban. Tehát valószínűleg ez az olyan mérkőzés lesz, amit egyrészt a stadionon kívül, meg a stadionon belül is lejátszanak majd.
Na most egyébként attól én pont nem félek, hogy nagyobb botrányok kísérik az EB-t, és most egy pici kitérőt itt hadd tegyek meg. Világon valaki tudja, hogy hogyan kell rendet tartani, pont a német rendfenntartó erők. Szerintem nem lesz akkora háborús zóna a néhány német város, mint voltak a franciák, mondjuk Marseille kikötője, amikor az orosz és az angol huligárok 8 éve széjjel rendezték egymás arcát, meg a várost is. Nem félek attól, hogy ilyen komolyabb csaták lesznek, hála Istennek tegyük gyorsan hozzá. Én ebből a csoportból meglepőbbet mondok, szerintem egy Csehország lesz az első, és a portugálok hát nem beemeznek nyilván, de azért meg kell elégedniük a második helyet. Megmondom azt is, hogy miért, mert van a cseheknél egy Tomáš Souček nevű elképesztő középpályás, aki a West Ham Unitednek nyeri a meccseket most már több hét hónap óta. Tehát valamikor nem nyer a West Ham, egyébként újabban borzalmasan játszanak, de Souček mindig hozzátesz pont annyit, és egy Premier League középcsapatnál azért ez egy hatalmas fegyvertény. Erre például Szoboszlai Dominik sem mindig képes, amit a Souček megcsinál, hogy mérkőzéseket dönt el gólerős középpályás létére, tehát abban az előre tolt középpályásban, ami a Moistán egyébként a rendszerben nem is létezik, azt egész egyszerűen úgy oldja meg, hogy mindig odaér, mindig ott van, és a csatárok helyett néha ő fejezi, és ő dönti el a mérkőzéseket. Na már most egy EB-n, ahol van egy Portugália, és van egy talán annyira erős védelemmel nem is rendelkező Törökország, ez egy hatalmas fegyvertény lehet. Ráadásul védelemben a csehek szintén nagyon erősek, úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi leszek a csehek játékára, és fokozott figyelemmel is fogom őket kísérni, mert azért érdemes talán visszaemlékezni az előző EB-re. Ott ejtettek ki a hollandokat. Igen. Na, itt volt Budapesten a mérkőzés, még pluszban. Az egy hatalmas meccs volt. Akkor fedeztünk fel Souček-et, akkor fedeztünk fel Zufalt, aki nem tudjuk megy egyébként az EB-re, mert most az utolsó egy vagy két meccsen nem játszhatott. Úgy döntött, hogy ő inkább elmegy kocsmászni, és nem is engedték őt és még két csehjátékost játszani. Úgyhogy baromi érdemes lesz mindenkinek, már most felhívom figyelmét, hogy a cseheket majd azt nézze. Én itt mondok egy Csehország-Portugália továbbjutást, aztán a törökök majd még lehet, hogy ebbe a nevelésbe beleköpnek, de biztos, hogy nagyon jó.
Nálam mondom, a két favorit van, az egyik az Franciaország egyértelműen, a másik meg Portugália.
Favoritokról én még talán nem beszélnénk, nyilvánvalóan toronymagas favoritnak érzem én is a franciákat. Még nagyon írják, mondják, hogy az angolok megint odaérhetnek. Szerintem ők most egy olyan lefelé menő spirálban vannak, amihez nem jutnak el talán még az elődöntőig se. Meglátjuk, én most tippelni egyelőre nem szeretnék, pár hónapot talán érdemes lesz várni, játékosok fáradtság, a topjátékosok fáradtsági szintjét figyelni, és akkor majd meg tudjuk ezt jobban mondani. Na jó, kibeszéltük az EB-t, egy picit még magyar focizunk itt a vége felé. Múlt csütörtökön játszották a Csukaricski Ferencváros Európa Konferencia Liga meccset, ez már az 5. forduló volt a csoportkörben. 10. percben, a 9. 10. percben már vezetett a Csukaricski, Amit én azt mondtam, hogy lecsúszólövés volt, így akarta a játékos, akkor viszont a forduló egyik olyan volt az egész biztos, de a Fradi nagyon megrázta magát, a második félidő elején közepe végig a fene még döcögött egy picit, a Fradi viszont egy hatalmas szívben, hatalmas lélekkel véghez vitt fordítást, ez közölt, kettőre megnyerte ezt a mérkőzést, hatalmas lökést adva a továbbjutási reményének, álmainak. A kérdés az az, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te erről mit mondasz, hogy egyébként mit csinál a Fradi a bajnokságban? Most ezt az adást mi hétfőn veszük föl, ma, amikor ezt halljátok, kedd van, tehát most úgy mondom, hogy tegnap, vasárnap, valami egészen penetráns, rettenetes meccset játszottak a Mezőkövesdel. Érdés mond, a Újpest elleni derbi győzelem óta, aminek jó, másfél-két hónapja már, Fradi nem győzött a bajnokságban. Mi történik itt a Ferencvárossal? És úgy, hogy ennek a rossz eredménysornak, nyeretlenségi szériának köszönhetően a Paks a hétvégéig biztosan vezeti az NBA-et.
Én azt láttam, hogy eddig rossz periódusban vannak, azért ez látszódott a Csukaricski ellen is, hogy itt, hogyha nem úgy küzdenek, és ezt ugye Csukaricski már egy kicsit azt hitte, hogy akkor megvan a döntetlen, akkor azt...
Meg a Babis úr, de látszott a játékokon,
igen, abszolút,
igen, ezt elhitték.
Egyrészt nagy szívvel küzdött a Fradi, másrészt azért elképesztően szerencsések is voltak, mert már fegyben nem volt ott a Csukaricski, mert elkövetik magukban a döntetlent. Nagyon érdekes, hogy egyébként három csapat is van, amely nagyon leeresztett, ugye a Fradi, az Újpest és a Diósgyőr. Érdekes lenne megnézni egyébként, mi lehet ennek az oka. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal jobban kell teljesíteni a Ferencvárosnak ahhoz, hogy az utolsó meccsen legyen esélye, hát, mert ez most nagyon kevés. Ezért látva a vasárnapi mérkőzést, a Mezőkövesd ellenét, hát ez a Fradira rá sem lehetett ismerni. Azért ez a Mezőkövesd lehet, hogy múlt héten az elképesztő rossz formában lévő Újpestet meg tudta verni nagyon simán. Azért ez a Mezőkövesd, ez az NBA egyik leggyengébb csapata. És én azt láttam, hogy mintha egyszerűen fájna a játék a Ferencvárosnak. És keftelenek is voltak. Nem is volt igazából elképzelés, hogy hogyan akarják itt a Mezőkövesdi védelmet feltörni. Én azt gondolom, ez most nagyon rossz volt nézni ezt a mérkőzést, és szerintem a Fradi a felét sem nyújtja annak mostanában, mint amire képes lenne. Nem tudom, hogy ez Stankovics edző hibája, a csapat hibája, vagy itt tényleg egyszerűen az, hogy a nyári felkészülés Csercsaszóval nem sikerült túl jól, és igazából a Fradi elfáradt. Ez egy nagyon jó kérdés, hamarosan meg fogjuk egyébként tudni, mert még mindig nagyon sok mérkőzése van a Fradinak, hamarosan látni fogjuk, mi lehet itt a probléma.
Azt el tudod képzelni, hogy a Fradi inkább csak elengedi most már így az ősz véget, és tényleg megpróbálnak rámenni a LKL továbbjutásra? De hogy ez a bajnoki címbe kerülhet, mert talán ezt korán van kijelenteni, csak én nem emlékszem olyanra, hogy ne a Fradi vezesse a bajnokságot, mondjuk az elmúlt három évből. Nyilván én első fordulókat most nem számolok benne, mikor mondjuk leiszteltek, és valaki más megnyert, és akkor jó, addig nem a Fradi vezette a tabellát, de kerülhet a bajnoki címbe, hogy most ennyire elengedte ezt a Fradi, ezt az ősz véget?
Hát én azért nem gondolom, hogy a Ferencváros bajnoki címére bárki is veszélyt jelenthet, még a Paks sem. Nem gondolnám egyébként, hogy nem koncentrálnának eléggé az NB1-re. Azért tudjuk, hogy a Ferencvárosnak a kispadja is elég erős ahhoz, hogy egyébként meg tudja nyerni a bajnoki címet. Azt gondolom, hogyha majd kiesnek a nemzetközi kupából, reméljük tavasszal még azért ott lesznek, de mondjuk a március környékén már mondjuk kiesnek a konferencia ligába, akkor már teljes egészében a bajnoki címre és a bajnokságra fognak koncentrálni, és azt gondolom, hogy úgy, ahogy az elmúlt években mindig most is be fogják ezt húzni. Az lehet, hogy egyébként szorosabb lesz, mint korábban. Paks egyébként, még tartja ezt a jó formáját, addig lehet, hogy veszélyt fogja jelenteni a Fradira, de én nagyon meglepődnék, hogyha a Fradi a szezon végére ne kapná össze magát, és ne kezdeni elnyerni a mérkőzéseket. Sokat mondó, hogy lehet, hogy az Újpest elleni mérkőzés óta nem nyernek, viszont azért tovább is ott vannak a második helyen. Tehát, hogy egy győzelemben vannak a Pakstól, szerintem ez nem jelenti azt, hogy a Fradi olyan nagy bajban lenne otthon, az a más kérdés, hogy nemzetközi szinten ezzel a teljesítménnyel mennyire lehet tovább jutni a csoportból.
Egy nagyon picikét tekintsük még előre, vasárnap este 6 órakor Paks-Ferencváros mérkőzést rendeznek a Fehérvári úti stadionban. Itt te mire számítasz? Még próbál még jobban, el tud-e lépni még jobban a Paks a Fraditól? Vagy a Fradi most már megrázza magát, és azt mondja, hogy na jó van kis csávó, azért tudjátok már, hogy nektek hol van a helyetek, és egy nyárihoz hasonló gólhengert fogunk látni szerinted.
Általában a Ferencváros az ilyen mérkőzéseken mindig nagyon megrázza magát, úgyhogy én nem hinném azt, hogy egyébként félváról vennék a Paks elleni mérkőzést. Én szerintem egy nagyon jó kis bolgazdag mérkőzésre számíthatunk, amit a végén majd a Ferencvárosba fog húzni. Azért tegnap bár nyert a Paks az Újpest ellen, de hogy ezzel az Újpest ellen mostanában nem nehéz nyerni. Paksnak a játéka azért nem működött olyan jól. Rossz volt nézni ezt a mérkőzést. Szerintem egy félgőzzel és egy lélektelen Újpestet sikerült 2-1-re megverni a Paksnak. Tehát, hogyha egy kicsit is jobban megrázza magát az Újpest, akkor azért az X megváltott volna. Tehát hogy én nem gondolnám egyébként, hogy a Paks olyan kiugró formában lenne. Az tény, hogy most nagyon ügyesen hozzák a pontokat, de én azt gondolom, hogy ez a Fradi ellen kevés lesz.
És akkor, ha már ennyit beszéltünk róluk, a záró témának hoztuk a Diósgyőr és az Újpest rettenetes válságát. Sokszor beszéltünk már az Újpestről, hogy a védelmet kellene rendbe rakni, hogy a középpálya sem mindig úgy működik, és ez talán pont a vasárnapi meccsen látszott a legjobb, hogy Tajti azért nem hozza eddig azt, amiért őt ide hozták. A Zalaegerszegről nem nagyon akar működni, a folyamatos kapuscserék is biztos nem tesznek jól, például Molnár Zsombor egyébként, hát egyik meccs sem rajta ment el, még úgy sem, hogy Mezőkövesden simán így is gurítottak nekik, de a fiatal kapus egyébként helyén van a keze, helyén van a szíve eddig, azért a újpesti szurkolók meg vannak vele elégedve. Nem jött el az ideje, akár Diósgyőrben, akár Újpesten egy edzőváltásnak. Még mielőtt válaszolsz, az Újpest kiadott egy közleményt, adásunk felvételen előtt alig néhány perccel, ahol megerősítették azt, hogy most is, és a továbbiakban is, Nebojsa és a Vignyevics az Újpest FC edzője, szándék az eltávolítására, lemondatására, kirúgására nincs, úgyhogy most ez van, srácok, ebből főzünk, bár ezt ők nem teszik hozzá, már csak mi tesszük hozzá. Szerinted megérette az idő egy edzőváltásra Újpesten vagy a kevesebbet emlegetett Diósgyőrnél?
Hát azt azért lehet tudni, hogy Vignyevics Düsseldorfi egyik földi helytartója ott Újpesten, tehát hogy nagyon szoros barátság fűzi. Bár mondjuk érdekes módja a hírek szerint a belga tulajdonos a helyszínen nézte végig ezt a mérkőzést, valószínűleg nem volt elégedett a látottakkal, tényleg borzasztó formában van az Újpest. Elég sokat mondó, ugye a 21. században most először fordult elő az NB1-ben, az Újpest egymás után 5 bajnoki mérkőzést elveszített. Tehát, hogy ennyire rossz formában még sosem volt az Újpest a 21. században. És ez is sokat mondó, hogy ebből 4 alkalom volt, amikor egymás után 5 meccset veszítette az Újpest, de az még a második világháború előtt volt. Egészen elképesztő. Én leginkább azt veszem észre, hogy játékosok nem tudják, hogy mit kéne csinálni a pályán.
Hát meg ki mondja meg nekik? Hát ki van ott, ha nem az edző? Ezt a múlt héten nem maradt volna el az adás, ezt már megkérdeztem volna, hogy ő rakja fel a taktikát, akkor de le is nyilatkozza utána, hogy nem érti, nincsenek a játékosai. Te soha, amit kértél tőlük? Akkor miről beszélünk? Nem értem, hogy miket mond Vignyevics egyszerűen.
És elég sokat mondani, például Csobot Kevin jelenlegi formája egyébként nem éppen arra jogosítja fel, hogy ő majd az RB-n ott játszon. Tehát ilyen formában már Rossi nem...
Kicsit sem, de ilyen formában úgy itt hagyja Rossi, ahogy kell, és teljesen igaza lesz. Teljesen
nem, egyszer, nem egyszer lehetett azt látni, hogy amikor az újpesti támadók megindulhattak volna kapura, ahelyett, hogy mondjuk a lövés választották volna, hogy a beadást nekiálltak cselezgetni. Olyan, mint a egyszerűen önbizalmuk se lenne, nem mernek váratlanatúzni, nem mernek kapura lőni. Az egyetlen égkézláb beadásból érdekes volna, az Újpest egyből gólt is tudott szerezni. Én egyszerűen nem, olyan, mint azt mondta volna a vezetőedző, hogy gyerekek, túl kell tolni az egészet. Cselezgetni kell, de még véletlenül sem szabad kapura lőni. Tehát, hogy tényleg ez látszott a mérkőzés, és tényleg az egyetlen égkézláb megoldásra meg gólt is tudott szerezni az Újpest. Utána viszont semmi
az egyébként egy egészen égkézláb támadás volt.
Igen.
Azt el lehet mondani. Működtek a rövid passzok, nem volt mellényúlás, szépen kitették a szélre, jött a beadás, és a Vargabon esbe fejelte. Teljesen épkézlet támadás volt. Azt nem értem, hogy ebből miért nem tudnak fél időnként csinálni 10-12. Nem is kell annyira, egy Premier League csapat sem csinál 10-12 kapura veszélyes támadást talán egy fél időn belül. Ezzel nincs is baj. A 6-7-et. Az már így egy elfogadható szám lenne az NBA-ben is, de valami egészen penetráns például a passzjáték is Újpesten. De azt lehetett megfigyelni, hogy hátuk mögé megy a labda a társaknak, hosszú kiugratások vannak, nem kommunikálnak egymással. Ilyet a Blasz 3 kölyökben leszavarják a pályáról. Tudom, mert én játszottam abba annak idején. Tehát ez már 20 év a Blasz 3 kölyökben kevés volt. Akkor egy NB1-ben miért gondoljuk, hogy elég, és miért azt gyakoroltatjuk, ami egyébként nem megy? Miért nem próbáljuk meg a játékosainknak implementálni azokat a tulajdonságait, amik egyébként működnének, és hogyha kiaknázzunk belőlük, akkor előrébb tudunk jutni onnan, ahol most vagyunk. Ez vajon Vigyem is nem érdeke, vagy más mondja nekik, hogy ne játszanak, hogy mi történik Újpesten? Ez az, amit szeretnék megérteni, mert konkrétan fizikai fájdalmat okoz nézni az Újpest meccseit, így már több hete. A derbi óta, ami, ahol egyébként már sokszor elmondtuk, egyáltalán nem játszottak egy darabig alárendelt szerepet a náluk sokkal jobb Fradi ellen. A derbi óta egy épkézláb mérkőzést, egy épkézláb félidőt az Újpestről nem lehetett látni. Ekkora leépülést egyetlen csapat évek óta nem produkált szezon kezdete óta, mint most az Újpest. Szerinted kieső jelöltek-e?
Nem, ezt azért nem gondolnám, hogy kieső jelölt az Újpest a játékos keret.
Indokold meg, mert engem érdekel, és hogyha még három ilyen meccset látunk az Újpestről, beleértve a kupát, ami ugye egy más kevéhez, akkor én szerintem rosszul el kell azon gondolkodni, hogy akkor milyen tavasszal lesz az Újpeste, és főleg kivel és kikkel.
Hát azért azt lehet tudni az Újpestről, hogy valamiért a tavaszi szezonja mindig jobban szokott sikerülni, mint az őszi, és ehhez, ha az most is így lesz, akkor egyébként nincs miért aggódni. Meg én nem gondolom, hogy ez a jelenlegi Újpest az kieső jelölt, mert valahol az öltözőben van probléma. Kérdéses, hogy általában két találkozón Vigyevics megtalálja a probléma forrását, vagy előbb-utóbb a játékosok fogják azt mondani a belga tulajdonos felé, hogy lehet, hogy váltani kéne. Bár a hírek szerint azért Vigyevicsnek az eltávolítása nem két forintjába kerülne az Újpestnek. És hát híres,
hogy... De soha nem két forintba kerül egyik csapatnál sem egyébként. Akkor te most nem hiszed el azokat a hangokat, amik jönnek Újpestről, hogy hát nyilván inkább a szurkolók hangoztatják ezt, hogy edzőbuktatást láttunk a pályán? Én már hetek óta.
Hát akkor nagyon rosszul csinálják, mert tudjuk, hogy a belga tulajdonos nem fogja lemondatni Vigyevicset. Vigyevics egyszer távozott Újpest, az, akkor is csak azért, mert Vigyevics maga döntött úgy, hogy távozni akar. Nagyon jó barátságot ápol a tulajdonossal. Én nagyon meglepődnék, hogyha a tüsetelé azt mondaná Vigyevicsnek, hogy akkor kérem szépen távozzon.
De szerinted mi a türelmi időszak vége? Mikor mondhatja az tüsetelé, hogy Nebo, ne haragudj, ez ennyi tud lenni, mert azért örökké nem lehet. Szerinted mi lesz?
Hát ez akkor, hogyha a tavasszal sem tud feltámadni az Újpest. Én azt gondolom, hogyha által ebből két mérkőzés is elveszítik, Vigyevics akkor is ott fog ülni a kispadon.
Tehát a téli szünetig nem látunk változást.
Ebben egészen biztos.
És akkor szerinted ez a két meccs most döntő lehet Vigyevicsnek?
Hát nem. Tényleg nehéz meghatározni, mert tudjuk, hogy a belga nem nagyon szeret edzőket váltani.
Nem, a legeslegvésőkig elmény, és ezt évek óta látjuk, igen. Pont Vigyevics első távadása óta láttuk, hogy Predrag Drogan, Michael Wenning, és így tovább, tehát hogy mindenki mellett, amíg lehetett. Milos Krusicsot a legutolsó utáni pillanatban engedte el egy felcsúti 5-1 után, tehát egészen elképesztő eredményeket kellett a lilafejes szurkolónak nézniük. Diós Györök mi a helyzet szerinted? Ők is ugyanaz, mint az Újpest, nem annyira jól, de pont olyan erősen kezdték a szezont, és ott sokkal hamarabb, ott talán pont az Újpest elleni 2-0-es vereség alkalmával, ott mintha valami eltört elszakadt volna a Dióknál. Ott szerinted mi lehet a fő probléma? És ott is kellene edzőváltáson gondolkodni. Én ott nem feltétlenül azt érezném a megoldástak, de ott is valami nagyon-nagyon vére ment. Szerinted itt mi a probléma?
Hát itt nagyon sokszor én azt veszem észre, Diós Györgynél az a probléma, hogy a helyzet kihasználásuk az elképesztően pocsék. Miközben azért tudjuk, hogy a védelkezésük nem a legjobb az NBA-ben, és hát ez nagyon sokszor visszaüt. Én sem gondolnám azt, hogy edzőváltás kellene. Szerintem Sergei Kuznyecov az egyik legjobb magyar edző. Az már egy másik dolog, hogy most valamiért ez a Diós Györgyön nem. Ebből a Diós Györgyön most nem tudja kihozni azt, amit. Miközben egyébként a szezon elején ez a Diós Györgyön nagyon jól ment. Úgy látszik, egy kicsit motiváltabbak is voltak azok után, hogy most újoncként ismét elindultak az NBA-ben. De valahogy ez a lendület, ez így megtört az Újpest elleni két gólos vereség után. Ilyen, ez is érdekes, itt is az Újpest elleni meccs után állt vissza egy csapat. Hát nekik nagyon jól fog jönni a téli szünet. Azt gondolom, hogy a Kuznyecov tudja rendezni a sorokat, és egyébként egy-két jobban teljesítő és egy-két erősebb védővel, meg egy jó csatárral, azért azt gondolom, hogy a Diós Györgynek szép tavaszi szezonja lehet. Én nem gondolnám, hogy ők ki fognak esni. Szezon elején ráadásul nagyon tetszetős futballt játszottak. Én azt gondolom, hogyha tudja rendezni Kuznyecovos sorokat, és remélem egyébként a Diós Györgyi vezetőség is türelmes lesz Kuznyecovval, mert ha elküldi Kuznyecovot, akkor viszont azt mondom, hogy lehet ebből a kiesés is. Én nem tenném. Szerintem egy nagyon jó edző, aki idővel majd rendbe fogja tenni a dolgokat Diós Györgyben.
majdnem biztosan tartom, hogy ugyanígy gondolkodnak a Diós Győri vezetők, ahogy te, és a Kuznyecov elküldésében nem látják egyelőre a megváltást. Bici, nagyon köszönöm, hogy jó hosszúak voltunk magunkhoz képest. Szurkolok, hogy sikerüljön jegyet kapni, szerezni, nyerni, lopni a Európa-bajnokságra. Mindenkitek ugyanígy szurkolunk természetesen. Köszönjük nektek is, hogy ismét velünk tartottatok a egyhetes ismételt sajnálatos pauza után. Ha tetszett az adás, akkor most is arra biztatunk, hogy iratkozzatok fel. Most már a SoundCloudon is fenn vagyunk, majd annak a linkjét is ki fogom tenni, amikor ez az adás teljes mértékben elkészül. Messze már nem menjetek, nagyon hideg van, de a tévében azért nézzétek, tetszett az adás, iratkozzatok fel, meséljetek róla barátoknak, ismerősöknek, haveroknak, akik még ugyanígy szeretik a magyar focit, ahogy mi. A jelszó most és mindörökké, hajrá magyarok, hajrá magyar foci.
Hajrá magyarok!